Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A telefonvonalban Zsoldos Ákos, a portfólió elemzője. Köszöntelek, szervusz!
Jó reggelt kívánok, szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Milyen hangulatban indult a nap, illetve a kereskedés?
Visszaesést látunk, a Box Index 4%-os mínuszban van, 43.000 ponton az index, az előző két hétben inkább negatív a hangulat, ez ma is érződik Európában is egyébként. A blue chipek közel egyedül a MOL tudott emelkedni, 3%-os pluszban van az olajtársaság papírja, 2628 forintra nőtt a jegyzés. Az OTP-nél 0,5%-os visszaesést látunk, 10.095 forintba kerülnek most az OTP papírok. A Richter 7%-os mínuszban van, 7460 forintra esett a jegyzés. Magyar Telekom 391 forintba kerül, ez 4%-os visszaesést jelent.
Napközben jönnek fontosabb hírek, amit a befektetők várnak esetleg?
A mai nap az előzetesen tervezett adatközlési szempontjából unalmasnak ígérkezik. Holnap viszont érkezik az amerikai munkaerőpiaci adat, az alapvetően meghatározhatja a nemzetközi kereskedést is, így a magyar hangulat, magyarországi hangulatot is. Ugye az előző hetek oldalazása, kis esése az annak köszönhető, hogy a januári adat az Egyesült Államokban nagyon magas foglalkoztatottság, nagyon magas növekedését mutatta. Hogyha ismét egy ilyen adat érkezik, akkor az tovább ronthatja a hangulatot. Persze, hogyha vártnál rosszabb adat érkezik, tehát a foglalkoztatottság kisebb mértékben nő, akkor az jelentősen javíthatja a tőzsdei hangulatot, hiszen az azt jelenti, hogy a Fednek nem kell magas emelni a kamatszinteket.
Nézzük még a forint piacát. Hogyan kezdte a napot a hazai fizetőeszköz?
A forint ma egy kis gyengülésben van az euróval szemben, annyiban viszont nem látunk el mozdulást az előző hetekhez képest, a továbbra is a 380-as szint az, ami most fogja a forintot az euróval szemben. 379 forint 20 félbe kerül most egy eurót, tehát továbbra is ennek a szintnek a környékén ingadozik a jegyzés. A dollárral szemben egy 15%-os gyengülést látunk, 359 forint 30 félbe kerül most egy dollár, tehát a dollárral szemben is 360-as fontos szint környékén ingadozik a forint, és azt még érdemes megjegyezni, hogy a rossz hangulat ellenére a forint az előző hetekben ellenállónak bizonyult, és nem gyengült a dollár erősödés ellenére sem.
Zsoldos Ákos portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És a telefonvonalban már itt van velünk Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő. Köszöntelek, Tamás, szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt a hallgatóknak!
A Moody's nemzetközi hitelminősítő pénteken elhalasztotta a március elején esedékes értékelését, itt továbbra is érvényben marad Magyarország BAA2 adós besorolása stabil kilátással. Ezzel kapcsolatosan a pénzügyminisztérium kiadott egy közleményt, azt hangsúlyozva, hogy változatlanul befektetése ajánlja Magyarországot a Moody's, és hát hozzáteszik, hogy Magyarország továbbra is befektetése ajánlott kategóriában van mindhárom nagy hitelminősítőnél, vagyis a jelek szerint nem gyülekeznek sötét felhők a minősítés tekintetében?
Hát a aggodalomra azért van ok, de most egyelőre ezt megúsztuk, tehát maradt a BAA2, sőt az a megállapítása a Moody's-nak, hogy összességével stabil a magyar gazdaság helyzete, de elhívta a figyelmet a kockázatokra, amelyeket azért mi is ismerünk. A költségvetés helyzete, a magas, tehát az energiaárak, amelyek most ugyan alacsonyak, de ha magasabbra emelkednek, akkor ez a fizetési mérleget veszélyeztethetik, illetve az uniós források érkezése vagy nem érkezése. Itt egyébként talán optimistább, mint a hazai megfigyelők jó része, mert azt gondolja, hogy ha lassan is, de előbb-utóbb megérkeznek az uniós források, ha nem is egyszerre csordogálva, de jönnek. Illetve ami pozitívum, hogy a 23-as GDP növekedést, bár a kormány által vált 0,5%-nál kisebbre, 0,8-ra tette, de a jövő évi előrejelzését fölemelte, és úgy gondolja, hogy jövőre már 3%-kal nő a GDP. Ez nyilvánvalóan stabilizálta a forintot, tehát ezért nem éri el a 380-at a dollár-euró változás ellenére. Az a meglepő inkább, hogy a tőzsdén olyan különösebben pozitív hangulatot, örömöt nem okozott. Persze, ha romlott volna a minősítés, akkor annak látnánk a hatását. Ami igazán meglepő, hogy az OTP továbbra is esik, de ez a Moody's-tól ebben a pillanatban független, inkább a holnapi OTP gyors jelentés miatt.
Térjünk is rá akkor az OTP gyors jelentésre, hiszen holnapra viradóra érkezik a hazai tőkepiac, hát talán legjobban várt jelentés az OTP csoport eredményszámai, és ahogy te is utaltál rá, hát az előjelekből nem tudom mi olvasható ki, mert hogy az OTP papírok árfolyama tegnap délután 10 000 forint alá esett, ha én jól látom.
Egy pillanatig.
Aztán korrigált?
Igen, 10 150-en zárt, de most is alig valamivel 10 000 fölött van, ami azt jelenti, hogy az elmúlt héten 600 forintot esett.
Nem tudom, hogy ez mennyire tekinthető előjelnek, vagy rossz előjelnek, de azért nézzük azt, hogy mi is az elemzői konszenzus a holnapra várt gyors jelentéssel kapcsolatosan.
A elemzői konszenzus, amit a bank ilyenkor közé tesz egy nappal a gyors jelentés előtt, az adózás utáni 103 milliárd forint, ami lényegesen kevesebb, mint a harmadik negyedév 189 milliárdja, és kevesebb a tavalyi utolsó negyedév 121 milliárdjánál is. Ugyanakkor az ok, ami miatt rosszabbak a számok, az, hogy az elemzők 38 milliárd forintra teszik a kamatstop meghosszabbítás hatását. Az OTP általában ezt a rossz híreket, tehát az adóbejelentést, kamatstop hosszabbítást, azt mindig a bejelentéskori negyed évben prudens módon azonnal leírja az eredményéből, elszámolja, úgyhogy ez most 38 milliárdra becsülhető. A másik, amit a elemzők becsülnek többre, mint korábban, ez pedig a kockázati költség alakulás, miközben a harmadik negyedében 32 milliárdot, a másodikban 31 milliárdot számolt el az OTP. Most azt gondolják, hogy a kockázati költségek nőni fognak 44 milliárdra. Ha ez megtörténik, akkor az azt jelenti, hogy 180 milliárd forint kockázati költség terhelte az OTP idei teljesítményét. Meglátjuk, mindez az a két szám, ami az OTP döntése, hogy ő ezeket hogy számolja, tehát itt azért meglepetések előfordulhatnak, de az biztos, hogy ez a 100 milliárd, ez azért jóval kevesebb, mint amit normál körülmények között az OTP képes. Nem is igazán ezt az idei számot, ha ez a 100 milliárd bejön, akkor 330 milliárd körül lesz a teljes idei eredmény. Inkább azt várják az elemzők, hogy mit mond az OTP a 23-as tervekről, mert általában az év első gyors jelentés sajtótájékoztatóján szokták a éves terveket ismertetni. Itt viszont azt gondolják, hogy ambiciózusak lesznek az elképzelések. A most megvett Szlovén Bank, illetve a Üzbék Bank megvásárlásáról is fogunk hallani híreket, és mindenki azt gondolja, hogy azért a 23-as év az jobb lesz, mint a 22-es számokban is. Meglátjuk.
Nézzük még röviden egy másik papír körüli történéseket, ez az Alteo, amelynek hétfőn zárul a vételi ajánlata, milyen kondíciók mellett?
Március 13-án hétfőn 3 óráig kell eljutni az Alteo részvényeket a Equilorhoz. Itt a két nagy tulajdonos, a Tibor Cvisánhoz és Jelinek Dánielhez kötődő befektető cégek vásárolták meg a Wallis nagy többségi csomagját, és emiatt kellett ajánlatot tenniük a kis részvényeseknek 3040 forinton. Most az ár 3000, tehát logikus, hogy egészen közel van a vételi árhoz. Itt miután nem vezetik ki a tőzsdéről, szinte ez bizonyos, tehát nem is szándékozzák kivezetni, nem is valószínű, hogy összejön a 90%, ami a kivezetés jogi feltétele lenne, tehát maradt továbbra is az Alteo. A kérdés, hogy mekkora marad a likviditása a tőzsdén, hiszen a papíroknak legnagyobb része a fő tulajdonosok kezében lesz. A harmadik a MOL, a harmadik fő tulajdonos, aki ajánlatot tesz. Tehát ez egy kérdés. Nyilván ez határozza meg az áralakulást is utána. A nagyobb alapkezelők azért inkább elfogadják az ajánlatot, mert a likviditás csökkenésének kockázatát nem akarják vállalni.
Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották itt az Üzleti Reggeliben.
Üzleti Reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
9 óra 18 perckor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett szó lesz arról, hogy milyen eredménnyel zárt tavaly a magyarországi Erste Bank. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Eredményes évet zárt 2022-ben a magyarországi Erste Bank, bővült a hitelezése, a működési bevételek nőttek. A nyereség azonban 53,5 milliárd forinttal az előző évinél 10%-kal alacsonyabb lett az egyszeri adó és szabályozási terhek miatt, mondta az Erste elnök vezérigazgatója. Sipos Ildikó kérdezte Jelasics Radovánt.
Körülményekhez képest elégedettek lehetünk, ha bár a 2022-es eredmény 10%-kal maradt alul a 2021-es nyereséghez képest, tehát 54 milliárd forintot tett ki az 59 milliárdhoz képest, viszont hogyha figyelembe vesszük azt, hogy milyen körülmények között kellett dolgoznunk, milyen körülményekkel kezdett szembenéznünk az ügyfelenkkel, szerintem mindenképpen elégedettek lehetünk ezzel az eredménnyel. Arról nem is beszélve, hogy az év első 9 hónapjában azért még egészen más kamatpályáról, egészen más nyereségről beszéltünk, és azért az utolsó negyedévi jelentősen hozzájárult a jobb eredményességhez.
Mi járult hozzá a nyereség csökkenéséhez?
Ugye egyrészt a bevételek nőttek, köszönhetően elsősorban a kamatbevételeknek és a díjbevételeknek, ha bár a költségek is természetesen emelkedtek, viszont a nap végén, ami jelentősen csökkentette a végleges eredmény, az az extra profit adó, kamatstop, agrármoratórium, illetve az OBA befizetések is, amelyek alapján csak az Erste Banknak plusz 38 milliárd forintot kellett befizetnie.
Tudott-e növekedni a hitel, illetve a kötvényállomány?
2022 a vállalati hitelezés éve volt. 21-hez képest, amikor 165 milliárd forintnyi új hitelt folyósítottunk, ez a szám 2022-ben elérte a 357 milliárdot. Ehhez jött még hozzá a Commerzbank hitelportfóliójának átvétele, és ennek köszönhetően a vállalati hitelállományunk 45%-kal nőtt, elérte az 1231 milliárdot. Lakossági hitelállomány, ami az új kihelyezést illeti 2022-ben valamivel alul maradt a 2021-es évhez képest, 15 milliárd forinttal, viszont így is a stock, az állomány továbbra is magas és stabil 1153 milliárd forintot tesz ki.
Mire lehet számítani, mire számít 2023-ban?
Mi abból indulunk ki, hogy főleg az első fél évben a lakossági hitelezés még nem fog beindulni, ami a vállalati hitelezést illeti, itt elsősorban az államilag támogatott hitelprogramok lesznek nagyon vonzóak, és abban reménykedünk, hogy az infláció csökkenésével és a kamatok csökkentésével együtt beindul az igazi piaci hitelezés az év második felében, de ha más nem, legalább az év utolsó negyedévében.
Jelasics Radovánt, az Erste Bank elnök vezérigazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A januári 25,7% után februárban 25,4% volt az infláció Magyarországon, az élelmiszerárak több mint 43%-kal emelkedtek, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Beke Károly hozzátette, az év második felétől lassulhat a fogyasztói árak növekedése. A riporter Sipos Ildikó.
Igazán komoly átrendeződés nem volt az egyes termék kategóriáknál. Továbbra is a legnagyobb mértékben a háztartási energia ára emelkedik, most éppen 49%-kal, tehát már a lélektani 50%-os határ alatt van, illetve az élelmiszerek esetében a 43,3%-os áremelkedés az, ami kimagaslónak mondható. Ez a két termék kategória elsősorban az, ami húzza az inflációt továbbra is.
Mire lehet számítani a következő hónapokban? Ugye a jegybank alelnöke Virág Barnabás azt mondta, hogy hosszú platózás várható. Ez azt jelenti, hogy továbbra is ilyen 20% körül marad majd az inflációs adat?
Igen, arra számítunk mi is, hogy akár az év közepéig is 20% környékén, vagy 20% felett maradhat az inflációs ráta, és aztán az év második felében jöhet egy komolyabb csökkenés.
Van-e esetleg valamilyen kedvező jel már arra, hogy az élelmiszerek esetében megállt a drágulás?
Hát azért azt még nem látjuk, hogy megállt a drágulás. Az elmúlt két hónapban már éves szinten csökkenő áremelkedési ütemről számolhatunk be, de havi alapon továbbra is emelkedik az élelmiszerek ára, tehát azért korai lenne azt kijelenteni, hogy megállt a drágulás.
Ugye van egy olyan kormányzati cél, hogy évvégére egy számjegyű legyen az infláció, ez hogyan érhető majd el?
Hát igazából, ahogy ezt korábban is mondtuk, olyan nagyon különösebb intézkedésre nincs ehhez szükség, tehát ha nem érkezik valamilyen külső sok, akkor önmagától egy számjegyűre csökken valószínűleg az infláció. Ha az energiaárak ismét jelentősen emelkedni kezdenek, akkor persze az átéri a forgatókönyveket, de az alapforgatókönyv az most az, hogy az év végére azért viszonylag kényelmesen elérhető ez az egy számjegyű inflációs ráta. Ahogy említettem, az év második felében jöhet egy erőteljesebb csökkenés, egyrészt a gazdaság alkalmazkodása, tehát a kereslet csökkenése, másrészt pedig a magasabb bázis miatt.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Tavaly átlagosan 2.156.000 nő állt alkalmazásban, ezzel a 15-64 év közötti nők foglalkoztatási rátája 70%-ra emelkedett. Ez derül ki a Trendwalder munkaerőpiaci szolgáltató társaságnak a Nemzetközi Nőnap alkalmából kiadott elemzéséből. A felmérés azt is megállapította, a teljes munkaidőben foglalkoztatott nők havi bruttó átlagkeresete 17,3%-kal marad el a férfiakétől. Mindenről Nógrádi József, a Trendwalder kereskedelmi igazgatója beszélt.
Az utóbbi években a nők foglalkoztatási rátája igen jól alakult, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 70%-ra emelkedett. Ez bár elmarad a férfiak 78,8%-os értékétől, de ha végignézzük az elmúlt 10 évet, akkor azt lehet mondani, hogy egy masszív 15%-os növekedés volt. 3 évnél fiatalabb gyermeket nevelő nők körében a foglalkoztatási ráta 9%-ponttal növekedett, tehát hogy gyakorlatilag ugyanaz az érték jön ki, mint a férfiak esetében, 78%-os a foglalkoztatási rátájuk, ami igen magas érték a nők körén belül is. A nők havi bruttó átlagkeresete 467.900 forint volt 2022-ben a teljes munkaidőben foglalkoztatottak tekintetében. Ez az érték 17,3%-kal marad el a férfiak 565.700 forintos bruttó átlagbérétől, ami kismértékben rosszabb érték, mint egy évvel ezelőtt, akkor 16% körül volt, most ez 17%, ami gyakorlatilag azt mutatja, hogy bizony-bizony nyílik ez a bizonyos olló. Erre a tendenciára magyarázatot jelenthet az, hogy valójában azokban a pozíciókban, ahol a nők felül reprezentáltak, sajnálatos módon alacsonyabb bérekről beszélhetünk, ilyen például mondjuk, ahol a ápolási feladatokat vagy oktatási feladatokat kell ellátni, és bizony-bizony ez a statisztikai eredményekre is kihat.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli végén röviden körbe pillantunk még egyszer a piacokon, a telefonvonalban ismét itt van velünk Zsoldos Ákos, a portfólió elemzője. Köszöntelek újra, szervusz, változott-e a helyzet az elmúlt mint egy 20 percben a börzén, illetve a forint piacán?
Reggelt kívánok ismét. Nem, továbbra is forintben vannak az eladók. 7,1% is visszaesés látunk most a Bux Index, 42.877 pont áll most az index. És a Blue Chip-ek között most már az OTP, a MOL, a Magyar Telekom és a Richter is esik. Molnál 1,1%-os a mínusz, ugye ez volt az a papír, ami még emelkedésben volt nyitás után. 2590 forintba kerülnek a MOL papírok, az OTP-nél 0,5%-os a visszaesés, 10.100 forintba kerülnek az OTP papírjai, a Richter 7460 forintnál ez 7,1%-os visszaesés jelent, a Magyar Telekomnál pedig 4,1%-os a mínusz, ez 391 forintos árfolyamat jelent.
Forint?
A forint továbbra is kis gyengülőben van az euróval szemben, 4,1%-os ez a gyengülés, 379 forint 90 félbe kerül most egy euró, tehát ez továbbra is 380-as szint alatt van. A dollárral szemben 3,5%-os a gyengülés, ez 359 forint 90 félére sérül áfolyamot jelent most.
Zsoldos Ákos, portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Stratégiától a megvalósításig. A műsort támogatta a PwC Magyarország.